Legjobb gyerek és ifjúsági színházi előadás, Homopipőke, Budapest Bábszínház rendező Kuti Ágnes. Legjobb rendezés a Kétfejű Fenevad, Miskolci Nemzeti Színház rendező Szűcs Artur. Legjobb női főszereplő Pogány Judit, Szerelem, Örkény István Színház. Legjobb férfi főszereplő László Csaba, Háza blokkok között, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat. Legjobb női epizód szereplő Csákányi Eszter, Boldogtalanok, Örkény István Színház. Legjobb férfi epizód szereplő Kónyaütő Bence, A Vihar, Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy. Legígéretesebb pályakezdő Varga Járos Sára. A legjobb új magyar dráma, Színpadi szöveg, Tompa Andrea, Gáspár Judikó, Sokszor nem halunk meg. A legjobb díszlet Lilium, Figura Stúdió Színház, Gyergyószent Miklós, tervező Márton Erika. Legjobb jelmez a Nyúlfüle, Örkény István Színház, tervező Nagy Fruzsina és a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező szakos hallgatói. A legjobb színházi zene a Nyúlfüle, Örkény István Színház zeneszerző Dargai Marcell. Külön díj Török Tamara, a Katona József Színház Egy nyár és Itt élet című előadásainak dramaturgiai munkájáért, tehát átadták a színikritikusok díjait. Fesztiválország porból lett szabadság. A Juno 11. szeptember 18-án mutatta be Csizmadia Attila Fesztiválország című dokumentumfilmjét. A film Csizmadia Attila rendezésében, Topolánszki Tamás Iván társrendezésében, a Hallucinación és a Juno 11 Picture koprodukciójában készült Egy korszak lenyomata, a Magyar Könnyűzenei Fesztivál kultúra története a hőskortól napjainkig. A Fesztiválország bemutatja, hogyan vált Magyarország Európa fesztivál nagyhatalmává, és hogyan formálta a szabadság élményét a Szigettől a Balatonszándig, a Backstage-től a nagy színpadig. A film Juno 11 disztribúción forgalmazásában került a hazai mozikba. A Fesztiválország a magyar fesztivál kultúra történetén keresztül mesél arról, hogyan vált Magyarország Európa fesztivál nagyhatalmává. A film a Diák Szigettől a Balatonszándig végigköveti a fesztiválok fejlődését, feltárja a Backstage titkait, a szervezők dilemmáit, a zenekarok kulisszatitkait, és bemutatja, hogyan formálódott a szabadságélmény a generációk és közösségek számára. A rendezővel, Csizmadia Attilával beszélgetek.
Hogy született a film ötlete? Miért pont ez a film született?
Hát a korábbi munkám kapcsán is, a Ronkocsma és Bújnegyed film kapcsán szinte folytatólagosan jött az ötlet nekem, hogy vannak olyan területek Magyarországon, olyan kulturális szcénák, amelyek nagyon sok emberre hatottak, nagyon sok embernek okoznak örömöt közösségteremtésbe, értékteremtésbe, és ez a fesztivál világ, ez az elmúlt 40 évben ilyen. És hogy ez nem lett méltó módon feldolgozva, utána néztem ennek, és akkor jött az ötlet, hogy meglátva, hogy milyen érdekes karakterek vannak, milyen érdekes a történet ennek az egésznek, és én is mindig keresem azokat a témákat, amik felemelő témák, amik azt mutatják az embereknek, hogy érdemes tenni, érdemes alkotni, és akár az is lehet belőle, hogy sok embernek okoznak örömet, és egy siker lesz belőle.
Mert egy csomó tehetséges ember változatlanul születik. No, de ez egy nagyon-nagyon izgalmas, egészen más ambíciókkal indult ez, amikor indult, mert ugye, hogy megmutatkozzanak a tehetséges zenészek és egy másik korosztály, és utána nagyon keményen belejött a pénz meg az üzlet.
Igen, ez egy természetes folyamat. Nyilván ezt nem kerüljük meg a filmben, nem is akarok spoilerezni, de én azt gondolom, hogy a művészeti ágakban, vagy bármilyen kulturális területen, ami korábban alternatív vagy underground volt, az mindig mainstream-é válik. Ez óhatatlan. Ez nem ördögtől való, ez a régen minden jobb volt, ezt el kell felejteni. Ez teljesen természetes. Valami először kevés embernek tetszik, aztán utána egyre többnek, és ahogy egyre többnek, az már nem működik üzleti szemlélet nélkül. És ez egy természetes folyamat, ez nem jó vagy rossz, hanem az élet rendje, és miért ne legyen üzlet, ami az sok embernek örömet okoz, és miért várjuk el az alkotóktól azt, hogy ők ezt karitatív módon, a művészektől és a szervezőtől ezt karitatív módon tegyék.
hogy sikerült megkeresni a riportalanyokat és a helyszíneket, és hogy fogadták ezt a megkeresést?
Hát nyilván először a kulcs figurákat kerestem meg. Gerendai Karcsit, Sziámit, Müller Péter, Tóben Vejnoreszéket, Fülöp Zolit, Márta Pistát. Rögtön nagyon pozitív volt, és Kádár Tamással nagyon sokat beszélgettünk az elején még a filmtervemről, és abszolút pozitív volt a fogadtatás. Ők is érezték, hogy eltelt egy korszak, nagyjából jön egy új korszak, és ennek a korszaknak a dokumentálása, nyilván nekik ez jó érzés, hogy ezzel őket szembesítem, és abszolút mellém álltak és segítették, amennyit ők tudtak, nyilván a jelenlétükkel, tanácsukkal és minden egyébben, tehát a teljes mértékben pozitív volt a fogadtatás, mind a szervezők, és nagyon sok művész is nagyon szívesen szólalt meg a filmben.
Mennyire lett az a film, amit szeretett volna? Mennyire sikerült teljesen, tehát azt a koncepciót megvalósítani?
Én azt gondolom, hogy sikerült. Ebben nagyon sokat segített nyilván a rendezőtársam Topolánszky Tamás Iván, a Sümegi Klaudia producer, a kreatív vágásban a Márton Dani nagyon-nagyon szinte rendezői szemmel vágott velem együtt, vagy akár a Németh Viktor operatőr és a hangé felelős Péter Filmáti. És azt gondolom, ami a legfontosabb volt nekem, az üzenet, az a misszió, amiért én először írtam egy A4-es tervről, az ne sérüljön. És ebben teljesen partner volt a Juno 11 csapata, és tulajdonképpen én ebben a tekintetben teljesen elégedett vagyok. Megtörtént az, amiért elkészült a film. Az, hogy kinek hogyan tetszik, az már egy másik kérdés, azt én nem akarok. Ebben nyilván igyekeztünk egy szórakoztató filmet csinálni, nem egy unalmas dokumentumfilm, egy ilyen tényleg zenés, fordulatokkal, hogy egy 90 percnek a húzása meglegyen, és ebbe a kreatív csapat is sokat segített, és úgy gondolom, hogy ez is megvalósult.
Az anyagiakról meg kell kérdeznem, mert ez mostanában nagyon érdekes szokott lenni.
Egy teljes mértékben támogatók által jött létre, szponzorok által. Én azt gondolom, hogy olyan popkulturális témákat is kerestem eddig is, amiben brendek mögé tudnak állni, természetes módon és nem erőltetett módon. És ők is megérezték ebben a missziót, a támogatók, szponzorok megérezték a missziót, megérezték azt, hogy van egy közös kommunikációs lehetőség is ebben a dologban, és rengeteget segítettek a filmben, nem csak a tisztán anyagiakban, még a kommunikációban is. Nagyon sokat segített. Nem tudom, mondhatom-e őket, vagy az...
Igen, persze.
Nagyon kiemelten ebből a Telekom, amiben Szabó Béla meglátta benne ezt a üzenetet, missziót, vagy a Mastercard, ahol a Mondovics Peti meg Rácsana, itt a Sánta Tamás a Telekom részéről is, és így ők nagyon sokat segítettek, illetve a sörös cégek, mint a Heineken, Dreher, azok ilyen evidensen vannak ott egy fesztiválfilmen, de úgy, mint a Volt, vagy a E.ON és a Carey is, akik megtalálták magukban azt, hogy hol vannak a kapcsolási pontok, és ez egy ilyen csapatmunka volt nagyon sok minden tekintetben.
Mi lesz a következő? Mert ugye folyamatosan dolgozik.
Hát, ezt most én még várnék ezzel, megvan a filmötletem, természetesen szintén.
Tehát hasonló felhozattal, tehát hogy egy ilyen jellegű merítés?
Művészvilág, zenei világ, ez inkább egy portré a terv, de kibontva egy korszellemet. Még nem nevesítem, mert még folyik a dolog, ő már belement, tehát egy izgalmas egyéniségnek az életén keresztül.
Zenés ez köthető?
Igen, mindenképpen zenész, és az ő életén keresztül egy korszellemet és egy hangulatot szeretnénk, hogyha ez meg lesz rá forrás természetesen.
Köszönöm. Hogyan tovább a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, valamint a 2B Galéria közös kiállítása nyílt a Rádai út 47-ben. A holokauszt kerek évfordulói, ez esetben a 80. emlékév kapcsán talán kevés szó esik a felszabadulást követő időszakról, amikor Budapest többi lakójához hasonlóan túlélő zsidóság is próbált új életet kezdeni. Vagy ahogy Kassák Lajos 1945-ös versében írja, ez az időszak, amiből a semmiből kell összeépítenünk arcunk mását. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár mostani tárlaton a Kiscelli Múzeum értékes darabjaival kiegészülve ebből az időszakból rendkívül gazdag tárgyi gyűjteménnyel és ismeretanyaggal rendelkezik, amely elsősorban megmaradt zsidóság szemszögét képviseli. Kurátorok Csősz László, Farkas Zsófia, Kisantal Tamás, Mezei Hanna, arculat grafika Andorka Témea. A kiállítás október 16-áig látható.
A támogatói est a Magyar Nemzeti Tápszínház fennmaradásáért októberben újra látható az Utas és a Holdvilág. Két év kihagyás után október 8-án az újpesti rendezvénytérben kerül színpadra a Tápszínház nagy sikerül előadása az Utas és Holdvilág. Szerb Antal kontikus művének formabontó Playback színházi adaptációját 2017-ben mutatták be Vajdai Vilmos rendezésében. A produkció az azt követő évben legjobb független színházi előadásnak járó kategóriában nyerte el a színi kritikusok díját. Az immár 32 éves múlta visszatekintő Tápszínház azonban még éldegél továbbra is, és élni, alkotni vágyik, valamint lehetőséget kíván nyújtani a fiataloknak és öregeknek, középkorúaknak nem, hogy megvalósítsák színházi víziójukat. Ehhez azonban segítségre van szükségük. Ezért támogatói estét szerveznek az Utas és a Holdvilágra váltott jeggyel, most hozzá lehet járulni a Tápszínház fennmaradásához. Várnak mindenkit szeretettel egy akusztikus vizuális tombolázást október 8-án az ABBA-n, hogy a Tápszínház fennmaradjon. Vasarely A-tól Z-ig. Megjelent világhírű művészünkről a Vasarely Múzeum átfogó online kiadványa. Az óbudai Zicsi kastély gyönyörű patinás épületében található a Szépművészeti Múzeum filiáliaként a Vasarely Múzeum. Viktor Vasarely született Csiszár Győző Pécs 1906, Párizs 1997, magyar-francia festő, szobrász, aki művészeti munkái, ő az opárt legjelentősebb képviselője és elméleti munkássága révén a térlátással és mélyérzékeléssel kapcsolatos kutatásaival alkotott kiemelkedőt. Bár 1961-től francia állampolgár is, végig fontosnak tartotta a kapcsolatot szülőföldjével. 35 év után 1968-ban hazalátogatott, és 123 szitonyomatot, és 1977-ben pedig 3 festményét ajándékozta a Szépművészeti Múzeumnak. Sokszorosításaival arra is törekedett, hogy minél több emberhez jusson el a műalkotás maga, és ezért fontosnak tartotta az intézmények létesítését is. Nyílik a Vasarely Múzeum Pécset, és 1981-ben aláírja Budapest részére tervezett Vasarely Múzeum adománylevelét. A művész jelenlétében 1987. május 8-án nyílik meg az óbudai Vasarely Múzeum 414 műtárgyal és a 92 kiadványból álló könyvtárral. Azóta ez a szám folyamatosan gyarapszik. Bejegyzik 1989-ben Budapesten a Vasarely Alapítványt, amely sokszorosító műhelyt működtet, és szitanyomatokat értékesít, egyben a nyugati emigráns magyar művészeket is dokumentálja. Vasarely felismerte, hogy a kollázs nem pusztán művészeti forma, és ez azt is lehetővé tette számára, hogy másképp gondolkodjon a kompozícióról, mint amikor rajzol vagy fest. Addig adhatott hozzá, vagy vehetett el formákat, addig mozgathatta őket, amíg úgy nem érezte, hogy a kompozíció kifejezi azt, amit mondani szeretne. A kétdimenziós kép, ma már tudjuk, csupa mozgókép vesz bennünket körül, nem kettőből áll. Vasarely ennek a gazdag világát állítja elénk alkotásával, látni és észrevenni tanít. A most megjelent Vasarely A-tól Z-ig online kiadvány virtuális kalandozás Vasarely életművében és a múzeumban. A cím arra utal, hogy a kiadvány átfogóan A-tól Z-ig vezeti végig az olvasót a Vasarely Múzeum Budapest gyűjteményének gazdag anyagán. A bejegyzések, amelyekben kiemelt figyelmet kapnak a művek, címei is, a kapcsolódó alkotások mellett látványos, vizuális példákkal illusztráltak és betekintést nyújtanak a művész legfontosabb témáiba és motivumaiba, geometriai formák és optikai illúziók világába. A kiadvány kiötlője és szerzője Juhász Lici, aki amerikai hazáját váltotta miénkre, és már majd 30 éve a Vasarely Múzeum pedagógusa. Juhász Licivel beszélgetek. Hogy született a kiadvány ötlete?
Néhány évvel ezelőtt én láttam egy hasonló kiadványt, egy francia művészről szól, és ez szintén ilyen A-tól Z-ig, és francia nyelven először jelent meg, és az angol fordításban a cikkszavak maradt francialul, és utána ezek csak lefordítottak angolul, és természetesen a szöveg is, és gondoltam, hogy ez esetleg egy jó megközelítés nekem, engem. Biztos, aki hallgatja a hangomat, rájön arra, hogy nem vagyok magyar. Az Amerikai Egyesült Államokból jöttem Magyarországra.
Hogy jutott el onnan ide? Miért pont a Vasarely Múzeumba? És
1994 óta lakunk Budapesten, és 1999 óta a Szépművészeti Múzeumban dolgozom.
Hol tanult, és mit, és miért azt tanult, amit tanult, és hogy került ide?
Nagyon hosszú a történet, de röviden elmondom. 100% amerikai vagyok, harmadik generációs amerikai, zsidó származású családból származok, és a nagyszülém megkérdeztek, amikor kb. 17 éves voltam, 87-ben.
De honnan kerültek oda?
A nagyapám családja Litvániából, Panevizsiszből, az anyukámnak az apja. Az anyukám anyukája családja nem teljesen biztos, vagy mostani Románia, vagy Ukrajna. A vér szerinti apám pedig német országból. 19. századnak a végén mentek ki, és akkor újra 87, szeretnék-e menni Izraelbe nyára? Hát persze. És akkoriban megismerkedtem fiatalokkal, palesztin fiatalokkal is, és egy nagyobb képet kaptam Izraelről. Többet tudtam a világról azáltal, hogy én ott voltam az országban. És hazatéve a Gorbacsovról lehetett, és a Szovjetuniónról, és a Perestrojka, és a Glasnostról lehetett olvasni minden nap az újságban, és gondoltam, hogy igazániból szeretném megérteni, miről van szó, akkor oda kell mennem. És először orosz szakos voltam az egyetemen, és 91-ben voltam Moszkvában, de előtte 88-ban, miután én befejeztem a középiskolát, Amerikában nincsen érettségi, Montrealban tanultam francia nyelvet egy kicsit, és 90-ben pedig Tunéziában dolgoztam egy ásatáson. Én, mint programszervező, beszereztem mindent nekik, és főztem is ilyesmi.
Nagyon izgalmas lehetett, nem?
Nagyon. És 91-ben, pont a pucs után egyetemisták mentünk Moszkvába.
Milyen szakra járt egyetemen?
Először orosz szakos voltam. És mi ott voltunk 91-ben, mi érkeztünk a Szovjetunióba, mi hazamentünk Oroszországból, és amikor mi voltunk Moszkvában, akkor Litvániába mentünk. 1991. január 13-ától független voltak. Így tudtam, ha vissza akartam volna menni, hogy turista vízummal mehetnék. Így miután befejeztem az egyetemet, mentem Vilniusba, és ott laktam 2 évig, és onnan jöttem ide Budapestre. Ilyen hosszú kör, de tulajdonképpen Tunéziában én rájöttem arra, hogy ott dolgoztam, és képes vagyok erre, és így bárhol tudnék dolgozni. Ha igazán szeretném megérteni, hogy miről van szó, ott kell lennem azon a helyen, ahol ez történik. És ide jöttem 94-ben, és azóta itt vagyok. Én nagyon szeretek itt lenni.
De hogy lett ebből a Vasarely Múzeum?
Először dolgoztam óvodában, és akkoriban én jártam újra egyetemre. Angolul az a neve, hogy Human Development. Szóval tulajdonképpen pedagógiáról szól, és maga az egyetem az Kaliforniában van, de akkoriban is volt távoktatás. Számítógépen keresztül, mondjuk nem annyira modern, mint ma, de akkor is volt. Pedagógiát tanultam, és azt én tudtam, hogy a közoktatásban nem akartam dolgozni, és a szakdolgozatom írtam múzeumpedagógiáról. És 1999-től kb. 2004-ig inkább önkéntes munkát vállaltam a Szépművészeti Múzeumban.
Hogy került oda? Azért az egy eléggé speciális dolog.
Igen, amikor óvodában dolgoztam, azon gondolkodtam, hogy azok a gyerekek, akik nem alszanak délután, mit csinálnak? Szóval ők mit csinálnak egész délután, vagy hétvégén? Mi van itt Budapesten, vagy esetleg országszerte kisgyerekeknek? Hát Amerikában vannak úgynevezett children's museums, és akkor kíváncsi voltam, hogy van-e ilyesmi Magyarországon, és elkezdtem utána nézni, és eredetileg az volt az ötletem, hogy esetleg egy új intézmény létre tudnék hozni itt Magyarországon, de ahhoz, gondoltam Amerikában, az a első lépés, hogy önkéntesen lehet dolgozni valahol, és kideríteni, hogy merre hány méter. És kerestem egy intézményt, ahol önkéntesként dolgozhatok, és akkoriban volt egy baráti kör, ez nem ugyanaz a baráti kör, ami most van, és csatlakozhatom, és kideríthettem, hogy a Szépművészeti Múzeum hogyan működik, hogy hogyan lehet esetleg újítani, mennyire befogadó a múzeum, és akkoriban nagyon befogadó volt. Azt mondom, hogy a mai napig is nagyon befogadó a Szépművészeti Múzeum és Magyarország is, és akkor lépésre lépésre elkezdtem felépíteni mindenféle programot, és a szakdolgozatom írtam egy múzeumpedagógiai témáról, és ez adott egy alapot, annak próbáltam felépíteni, és amit azóta is építek fel. Ez egy olyan irányzat, ami tanuló vagy látogató központú, szóval én hiszek abban, hogy mindenki képes ránézni egy műtárgyra, és ő észrevesz dolgokat, és nagyjából mindenki fel tudja térképezni a művet. Nem árt, ha van egy kis háttér információ. Egy kis
segítés, igen.
Igen. És így azért is írtam a könyvet, mert már 2006 óta foglalkozom a Vazreli gyűjteményével, de nagyon...
Tunkó önkéntes. Igen. És önkéntes és ugye a múzeumpedagógia. Igen. Mert azért ez egészen konkrét dolog, és egy művészre fókuszáló valami. Tehát még hogyan lett akkor az önkéntességből? Akkor bevették, vagy fölvették, vagy hogy történt ez?
Igen, szóval... azt hiszem, hogy 2004 óta legalább szerződésem volt, és akkor a Szépművészeti Múzeumban dolgoztam, múzeumpedagógusként, mint a többi, és akkor volt egy változás, mert a mostani
igen, a Bán László került, igen.
Igen, jött és létrehozott egy múzeumpedagógiai osztály, és én lehetek az egyik múzeumpedagógusa az osztályban, és ott a Szépművészeti Múzeumban ugyanazt a munkát csináltam nagyjából, mint előtte, és egyszer felmentem a restaurátorokhoz, és pont oda vitték egy műtárgyat innen, a Vazreli Múzeumból, és láttam, és gondoltam, nagyon-nagyon tetszett nekem, és többet akartam tudni erről, 3D-s hatású, ilyen klasszikus Vazreli, és nem értettem, hogy miért nem láttam eddig ezt a művet. És mondták, hogy azért nem, mert egy Óbudán van, menjek oda. És akkor ide jöttem, ez 2005-ben volt, és teljesen szerelmes lettem a Vazrelibe, és a gyűjteményébe, és egyszerűen kihajthatatlan, hogy én azzal ne foglalkozzak. Mindig szerencsém volt, mivel Vazreli született 1906-ban, és akkor a 100 év évforduló lett pár hónap múlva, és Bán László beleegyezett abban, hogy itt is lehet kezdeményezni valamit, biztosítja a lehetőségeket. És akkor itt elkezdtem ugyanígy feltérképezni a lehetőségeket és a Vazreli világát, és hát nincs megállás, mert azóta mindig újdonságokat látok.
Múzeumpedagógusként ugye ez egy teljesen más megközelítést jelent ez múzeumpedagógusként, tehát van különbség abban, hogy hogyan kell bevezetni egy kinetikus alkotást, vagy pedig egy MS mesterbe, Grékóba vagy Gólyába. Van különbség?
Véleményem szerint, hogy nincsen. Az első kérdések, amit fel szoktunk tenni magunknak, hogy mit veszel észre, és akkor néhány dolog kiderül. Persze lehet a színekről, a mozgásról, a kompozícióról, a arányokról, és így tovább lehet elfinomítani, de a fő kérdések ezek. És nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy ezen kívül nem kell annyira más. Szükségünk van háttér információra, de ez teljesen mindegy, hogy 500 évvel ezelőtt, vagy annál több készült egy műtárgy, vagy 2 héttel ezelőtt. Ugyanaz a megközelítés számomra, és nagyon sokszor ugyanaz a megközelítés, ha nagyon fiatal a néző, vagy értelmi fogyatékkal élő felnőtt, csoportról van szó, vagy egy idősebb látogató. Véleményem szerint, hogy vannak olyan megközelítési módszerek, amelyeket lehet használni.
De mi fogta meg Vasarelliben?
Természetesen vannak olyan művek, amik nagyon színesek, 3D-s hatású, optikai illúziók. Szóval első látásból, mint a cukorka a szemünknek. De ha csak arról lenne szó, akkor ez nem foglalkoztatott volna engem 20 éven keresztül. És nagyon érdekes, hogy nem mindenkinek. Amikor optikai illúziókról beszélünk, itt minden nap megismételik az a tapasztalat, hogy mi nem vagyunk egyforma, és nem látjunk egyformát, és ez egy emlékeztetés arra, hogy ne gondoljak, hogy bárki tapasztalja egy műtárgyat ugyanígy, ahogy én. Empátiát épít az emberben egy-kettő, hogy nagyon érdekes a Vasarely, ahogyan komponálja egy-egy képet, hogy nem csak négyzet hálóról van szó, hanem túlzítja ezt a hálót egy kicsit. A szög nem 90 fok. És nekem az az érdekes, hogy Vasarelyt is foglalkoztatott az emberi vizuális rendszert, és engem is úgy, hogy én megnézem az ő művét, és én rájövök arra, hogy aha, mennyire érdekes, hogy a 90 fok fontos az emberi vizuális látása, és utána lehet olvasni tudományos cikkeket arról, hogy a tudósok is és mit fedezték fel erről. És nekem ez egy fantasztikus világ. Nem beszéljünk arra, hogy ha nem árt, hogy aki mondjuk én nem voltam matek zseni, de én úgy érzem, hogy a Vasarely képeken keresztül, vagy ezekkel együtt meg tudom érteni, vagy jobban érteni azokat a matematikai fogalmakat, ami nem volt teljesen világos, amikor jártam iskolába. Ez az egyik. A másik, hogy a korai képek, mi pont ülünk itt a Vasarely Múzeumban, és ami pont szemben van velünk, olyan a tév utak, korszakról származnak, és nekem az is nagyon-nagyon fontos, hogy a Vasarely keresett az útját, és ez nekem is ad lehetőséget arra, hogy ha nem pontosan rájövök arra, hogy hogyan kell, hanem igyekeznem kell, amire rájövök arra, hogy hogyan is lehet.
Rájutottunk a könyv. Milyen szándékkal született, és kiknek? Ez most könyv, vagy pedig egy internetes oldal?
Nem nyomtatott kiadvány, egy online kiadvány. Szerencsére én rájöttem arra, hogy az ABC-s sorrend legalább angolul, nagyjából kronológikusan, hogy mint életrajz, kezdjünk a reklámgrafika, és utána a Belle Isle jön, és kicseréltem a Denfert és a Kristály korszak, és így tovább, hogy szerencsére az első néhány betűt, az tényleg nagyjából, ahogyan történt Vasarelyvel. És az évek során én háromszor leírtam cikk szavakat, hogy én mit tennék be a könyvbe. Így én nagyon sokat átgondoltam, hogy mi legyen ez a 26 fogalom. Így nagyjából, ha semmit nem tud a Vasarelyről, lesz egy képe.
Milyen részekből áll, hogy épül föl?
Vasarely jegyzetelt nagyon sokat, és ezek a jegyzékkönyvéből egy válogatás megjelent. És véleményem szerint néha a legjobb csak, ha elolvasunk Vasarely szavait. És nagyon sok részben egy idézet van Vasarelytől.
Például?
Például itt a Belil korszakról abban mesél, hogy tengerpartnál volt, ahol a hullámok jönnek, és azért látunk olyan formákat, amit nagyon hasonlítanak a kavicsokra, de lehet látni, hogy van egy kör, és a képben is van három ellipszis is, és az ellipszis úgy lehet látni, ha itt felállnék, és lenne egy kartonból készült kör, és forgatnám a fény előtt, a vetület, amit látni fogunk a falon, ez egy ellipszis. Szóval tulajdonképpen ezek az ellipszisek számomra, ezek ilyen titkos üzenetek azoknak, akik jobban tudnak Vasarelyről, és ez a kör azért van, hogy mi értsünk, hogy itt is megjelenik a mozgás, de csak mi látjunk azt. Aztán tovább menjünk, és látjunk, hogy hogyan egy buborék, mintha emelkedik a felszínről, mert akkor a kör ugyanígy változik ellipszissá, csak szépen lassan a szélén kisebb, és akkor egyre nagyobb, és ezért a vizuális rendszer úgy látja, mintha ez egy buborék lenne. De itt van a kezdet. De senki nem fog észrevenni. Ez egy másik, hogy én felteszek kérdéseket a nézőnek is, hogy ő is gondolkodjon, hogy keressen meg dolgokat, és utána egy kis háttérinformációt adunk, például mi a különbség az ellipszis és az ovális között. Akkor megjelenik egy kis ábra, és azért is érdekes egy online kiadvány, mert a lexikon, a leírások a szakszavakról, az ott lehet, hogy csak ráklikkeljünk a szóra, és akkor felugrik egy buborék. A könyv tulajdonképpen felnőtteknek írtam, és itt én az évek során én mindig próbáltam rájönni arra, hogy mik azok a kreatív feladatot vagy lehetőségek, ami bárki jól érzi magát, amikor csinálja, hogy mindig van sikerélmény. És Turcsányi Lila azt mondta nekem, hogy nagyon fontos,